Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked. Minden hozzánk és az egész embervilághoz való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért. Áldunk mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk és elismerjük, hogy természetünk szerint bűnösök vagyunk. Hajlamosak vagyunk a rosszra, és érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül, hányszor vétkeztünk ellened azzal, hogy eltávoztunk utaidról. Eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetedről. De te, Urunk, könyörülj rajtunk. Szégyeljük magunkat bűneink miatt, és mélyen fájlaljuk bűneinket. Tisztíts meg titkos bűneinktől, és bocsásd meg minden vétkünket egyetlen fiadért. Szent és szerető atyánk, segíts bennünket abban, hogy a te világosságodba élhessünk, és a te utaidon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jöv el, teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Amen. Az Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 11. fejezetéből. A 11. fejezet első versétől kezdve végig. A fennevezett helyről így szól Istennek igéje. A karmesternek, Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van, szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, felzselő szél legyen osztály részük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az embereknek nagyon sokszor elő szokott fordulni az életükben egy olyan álomtípus, amelyik arról szól, hogy menekül. Menekül az illető, menekül valami vadállat elől, menekül az ellenség elől, menekül valami elől, ami fenyegeti az ő életét. Lehet, hogy talán mi is álmodtunk már életünk folyamán ilyet, menekülő álom. Gyakran ezek az álmok tulajdonképpen arról beszélnek, hogy önmagunk rossz tulajdonságai, negatív tendenciáink elől menekülünk. Aztán talán előfordult velünk nem csak álmunkban. Nem csak álmunkban az, hogy menekültünk. Menekültünk valaki elől, lehet, hogy gyerekként történt ez meg. A gyermekek egyik kedvenc játéka a fogócskázás, amelyben játékos szinten ugyan, de elsajátítják azt, hogy mit jelent menekülni. Mit jelent az, hogyha valaki üldözi, valaki fenyegeti. A Zsoltár, a 11. Zsoltár is szentiszteletünk alapigéje is egy menekülni induló, vagy menekülésre ösztökélt embernek a Zsoltára. általában a zsoltárok feliratán át szoktunk siklani. Azonban most a mai alkalommal álljunk meg egy pillanatra az első vers első felénél, amelyik így hangzik: a karmesternek Dávidé. A karmesternek Dávidé. Az első két szó utal arra, hogy ez egy egyházi szertartásban, Isten tiszteleti rendben használt zsoltár volt, amelyet egy kórus kísért. Dávidé. Dávidé, tehát Dávid írta. Dávidról tudjuk, hogy mielőtt Izrael királya lett volna, nagyon sokat menekülnie kellett. Menekülnie kellett a konkurens királytól, aki még regnált. De Isten már kiválasztotta Dávidot. Dávid fiatal ember volt, 21 néhány éves lehetett. És a délceg Daliás hatalmas sereggel felfegyverkezett Saul üldözte ezt a kicsike kis Dávidot, aki néhány lelkes hívével, szabad csapattal kóborolt Júdea pusztájában, a hegyek között, a barlangokban, és menekült. Volt, hogy majdnem egy évig menekült az őt üldöző hatalmas király elől. Tehát ez a zsoltár nagyon is az ő életéből fakad, nagyon is az ő tapasztalatát írja le. És hogyha egy kicsit elmélyedünk ebben a zsoltárban, rájöhetünk arra, hogy valójában már egy kicsit elege van Dávidnak a menekülésből. Mert ahogy a gyermekek is a fogocska alkalmával tudják, hogy mit kell tenni a menekülő helyzetben, minél gyorsabbnak lenni, minél ügyesebbnek lenni, lehetőleg elbújni, úgy talán már Dávid is tudta a sok-sok menekülés után, hogy mit kell tenni, milyen taktikák vannak, hogyan lehet elbújni, hogyan lehet olyan búvóhelyet keresni, ahol még a nyomaikat is el tudják tüntetni, és Saul király nem ér a nyomukba. És egy olyan jelenetet örökít meg a zsoltár, amelyben az Isten akaratában már király Dávidnak a barátai tanácsokat adnak. És a barátai ösztökélik, hogy meneküljön, meneküljön. Talán egy olyan élethelyzet volt, amikor már valóságos király volt, hiszen tudjuk jól, hogy a fia Absalom fellázadt ellene, és akkor is menekülnie kellett a saját fia elől. A barátok ösztökélik, hogy meneküljön. Azonban Dávid talán a tapasztalatból kiindulva, talán a hihetetlen mély Isten hitén alapulva azt mondja, hogy az Úrhoz menekülök. Lehet, hogy ismerné a hegyi ösvényeket. Tudná, hogy hogyan lehetne hatékonyan akár hosszú hónapokra elbújnia. De nem menekül, hanem azt mondja, hogy az Úrhoz menekülök. A külső szemlélő számára, egy stratéga számára ez egy elég buta viselkedésnek tűnhet. Ahelyett, hogy menekülőre fogná, ahelyett, hogy elbújdokolna a nyilvánvalóan erősebb ellenség elől, azt mondja, hogy az Úrhoz menekülök. Kívülről csak annyi látszik az ilyen emberből ránézésre, hogy nem csinál semmit. Nem fél és nem csinál semmit. Pedig mondják a barátok, menekülj a hegyre. És akkor felteszi a kérdést velük beszélgetve, hogy vajon érdemes-e mindezt megtenni? Hiába mondják, hogy mert a bűnösök már készítik az íjat, rátették a nyilat a húra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Igen, már mindenkinek nyilvánvaló, hogy itt nagy baj fog történni. És a hívő, a kegyes ember mégis érdekes módon nem menekül. Nagyon beszédes a harmadik vers. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Úgy látszik, hogy azért nem menekül Dávid, mert már a társadalmi élet, közösségi élet alapja is romokban hever. Ilyenkor már nincsen emberi megoldás, ilyenkor már nincsen emberi stratégia. Valószínűleg olyan társadalmi, erkölcsi állapotokról tanúskodik ez a harmadik vers, amelyet talán mi is megélünk a mai világban. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az értékek már nem értékek, és egyáltalán nincs is érték. Az ember maga keresi az önmaga hasznát, és senki nem figyel arra, hogy értékek mentén éljen. Ha az alapfalakat lerombolták, mit tehet az igaz ember? Aktuális kérdés ez talán ma is. Aktuális kérdés ezekben az években, amikor azt tapasztaljuk, hogy egyre többen hagyják el a mi hazánkat. Egyre többen menekülnek. Menekülnek azelől a biztos nincstelenség és talán éveken keresztül tartó munkanélküliség elől, ami rájuk várna. Menekülnek az elől a sziszifuszi harc elől, amelyből mindent lehet, csak egyről a kettőre jutni nem. Menekülnek az elől, az erkölcsi állapotok elől, amikor az ember bizonyos nagyvárosokban már este nem mer kimenni az utcára. Menekülnek, ki tudja miért, ki tudja milyen személyes problémák miatt. Azonban ez a kérdés, amely a 11. Zsoltárban ebben a több mint 2600 éves költeményben is megfogalmazódik, úgy gondolom, hogy a mai világban is időszerű. A mi életünkben, a mai Magyarországon. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Mit tehet az igaz ember? Mit tehetett Dávid akkor, amikor a saját gyermeke támadt ellene? Amikor a saját jó barátjának az édesapja támadt ellene, hiszen Saul király Jonatánnak az édesapja volt, és Jonatán olyan nagy barátságban volt Dávid, hogy a Szentírás azt írja le róluk, hogy összeforrt a lelkük. Nagyon jó barátok voltak, és az édesapja támadja. Mit tehet az ember? A megoldás az megvan, ott van az első versben. Az Úrhoz menekülök. Tudjuk jól, hogy vészterhes időkben, amikor sok minden be volt tiltva, létezett egy belső menedék. Létezett egy belső szellemi, lelki menedék, amely lehet, hogy be volt szorítva az élet, lehet, hogy le volt korlátozva a szólás szabadsága, lehet, hogy a vallásgyakorlás is be volt szorítva, de mégis volt menedék, és mégsem kellett elmenekülni. Volt egy belső menedék, amely hihetetlen tartást adott Dávidnak a legnehezebb helyzetekben, és tartást adhat nekünk is, még a legnehezebb helyzetekben is. Mert így folytatódik a Zsoltár a 4. versen, az Úr ott van Szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Megvizsgál az Úr. Lehet, hogy valakinek ez rossz hír. Lehet, hogy valaki megdöbben és megijed. De az igaz embernek feltétlenül jó hír. Hogyha tiszta a lelkünk, tiszta a lelki ismeretünk, ahogy Dávidnak is tiszta volt, neki ez jó hír volt. Jó hír volt, hogy az Isten hatékonyan jelen van ebben a világban, és nem kellett félnie. És ez biztatást és reményt adott az ő számára. Az Úr ott van a templomában. Az Úr menedék. És azt gondolom, hogy lehet sokféle külső zaklatás, lehet sokféle életnehézség és életprobléma, ami talán menekülésre készítene bennünket. Azonban, hogyha igazán elcsendesedünk, és igazán keressük azt a menedéket, ami belső menedékünk, akkor rájöhetünk arra, hogy mindenkinek ott kell megállnia, ahova az Úr helyezte. Akkor nincs értelme menekülni. És nem is megoldás a menekülés. A hihetetlen nagy hit és bizalom szólal meg a Zsoltárban, hogy az Isten által felkent király nem menekül, mert tudja, hogy az Úr az ő menedéke. Nyilván egy olyan logikát is követett Dávid, hogyha az Isten engem királyá választott ki, akkor minek meneküljek? Megszólal ebben a Zsoltárban, ami egyébként református népünknek is a hitvallás, hogyha ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez van benne a címerünkben is. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Minek meneküljek? Van menedékem. Mondják a történészek, hogy a török időket a protestantizmus által nyújtott mélyebb vallásgyakorlat és hit segítette átélni. Az Isten bevetett bizalom segített megállni akkor is, amikor falvakat írtottak ki, amikor elnéptelenedett az Alföld, amikor nem volt érdemes és nem volt egészséges kimenni éjszaka, mert portyázó csapatok jártak. Akkor megtartotta a népet a hit. Úgy gondolom, hogy a mai esetleg erkölcsi válságot élő időkben is megtart az Isten bevetett hit. Megtart bennünket, akik számára fontos, hogy legyen egy belső menedékünk, de megtartja azokat is, akik újonnan hozzáfordulnak, és beléje vetik a bizalmukat. Ugyanis az Úr megvizsgál bennünket. Megvizsgál, és ahogy mondtam, van, akinek ez rossz hír. Annak rossz hír, aki beáll a szidalmazók, a harácsolók, az erőszakoskodók, a lopók és a csalók sorába. Annak rossz hír, mert napvilágra kerül mindaz, amit elvégzett és megtett. És Egy kicsit lehet, hogy durván hangzik a 6. vers. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Ez egy igen keserű mondat. De ha egy kicsit önmagunkban nézünk, akkor bizonnyal bennünk is vannak ilyen indulatok. Ilyen indulatok, amelyeket a jól neveltségünk nem enged felszínre jönni. A zsoltáros is jól nevelt volt, tévedés ne essék. Ő azonban Istennek elmondja ezt. És saját életemben is tapasztalom, hogy az Úr nem fog megbüntetni, hogyha az indulatainkat elmondjuk neki. Nem fog megbüntetni akkor, hogyha azt mondjuk neki, hogy hát Uram, én irgalmatlanul haragszok valakire, és nagyon-nagyon nem szeretem. A zsoltáros példát mutat ebben, és az agresszióját, az indulatát nem az őt üldöző ellenségre, nem a cselszövésre, nem arra fordítja, hogy akkor most én is keresek egy néhány íjat, és akkor visszalövök, lelövöm én is, majd őt jól lelövöm, hanem az Úr elé viszi mindezt. És hát nyilván egy átokformulának tetszik ez az egész, de voltak éppen arról szól, hogy elmondja az ő haragját és indulatát az Istennek. Gondoljunk bele, hogyha az első testvérpár közül Kain így tett volna, akkor nem lenne első testvérgyilkosság. Mert Kain is először haragudott, először mérges volt, és utána ez felgyülemlett benne, és a gyilkosság formájában testesült meg. Igen, az Úr bizalmát, az Úr menedékét kereső ember számára elsődleges, hogy elmondja Istennek azt, ami a szívét nyomja. És aki ezt megteszi, annak valóban menedéke lesz az Úr, mert így tudja átadni igazán mindazt az indulatot, mindazt a nehéz élethelyzetet, amiben van, és így tudja letenni az Úr elé. Nem úgy lehet letenni, hogy illedelmes szavakkal elmondjuk, hogy hát most rosszul érzem magam, Istenem, hanem tényleg ki kell önteni előtte a szívünket, és az Úr ezáltal adja meg a menedéket, és ezáltal adja meg a békességet, és a nyugalmat. És csodák csodája elrendeződnek a dolgok. Valahogy úgy magától, ahogy Reményik mondja, ez a magától a kegyelem. Igen, és egy csodálatos ígéret is fűződik az Istenben bízó életfolytatáshoz, mégpedig egy olyan ígéret, amely az Ószövetség embereinek elérhetetlen volt és megvalósíthatatlan, nevezetesen a 7. vers utolsó sorát olvasom. A becsületes emberek meglátják arcát. Az Ószövetség idejében egyelő volt a halállal, hogyha valaki az Istent meglátta. Tudjuk jól, hogy Mózes is eltakarja az arcát, Ábrahám is eltakarja az arcát, amikor az Úr megjelenik neki, és senki nem láthatta meg. Azonban a zsoltár azt mondja el, már az Ószövetség idején, hogy a becsületes emberek meglátják az arcát. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy aki igazán Isten elé tudja vinni az egész válságos, menekülő élethelyzetét, az valamit meg fog érteni az ő lényéből. Talán azt fogja megérteni, hogy ő gondviselő atya, hogy hozzá lehet menekülni, hogy ő elhordozza a mi haragunkat. És tulajdonképpen itt már kell beszélnünk Jézus Krisztusról is, aki a keresztfán elhordozta Istennek a haragját, és elhordozott mindent, ami bennünket terhel. És általa valóban megláthatjuk Istennek az arcát, mert maga Jézus mondja, hogy aki engem látott, az atyát látta. Sőt, már a boldog mondásokban is arra tanít, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Megláthatjuk az Istent, de csak akkor, hogyha életharcainkból felemeljük a tekintetünket, hogyha nem emberi stratégiákat kidolgozva menekülőre fogjuk, hanem megállunk abban az élethelyzetben, amely lehet, hogy válságos, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy szívünk szerint ott hagynánk csapott papot, de mégis azt választjuk, hogy az én menedékem az Úr. Lássuk, hogy mi történik. És feltárom előtte mindazt, ami a szívemet nyomja, és valójában meglátom az Istent, aki hihetetlen és végtelen szeretetével gondoskodik rólam. Isten erősítsen meg bennünket. Erősítsen meg akkor, hogyha nehézségeink, fájdalmaink, betegségeink vannak. Erősítsen meg akkor, hogyha menekülni szeretnénk. Erősítsen meg akkor, amikor megoldhatatlannak tűnő helyzetbe kerülünk, ahogy Dávid is ilyen helyzetekbe került, és hadd ragyogjon fel előttünk és mindannyiunk előtt, hogy ő az igazi menedék, az Úr biztos menedék, és megvigasztalja az igazat, és ő látja a mi tiszta lelkiismeretünket. ebben a hitben és bizalomban oldódjon fel a mi életünk most és minden napon. Amen. Mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy gyakran nem tudunk rád tekinteni, gyakran menekülőre fognánk, holott lehet, hogy egy kritikus helyzet éppen egy olyan próbatétel nekünk, amelyben téged hívhatunk segítségül. Benned reménykedhetünk, és tőled várhatjuk a megoldást. Mert van, amikor már nem tudunk mit tenni. Van, amikor valóban csak a menekvés, az elmenekülés lenne a megfelelő stratégia és megoldása a problémának. Köszönjük Istenünk, hogy te menedék vagy. Menedék voltál Dávidnak, aki menekült az üldözői elől, menekült a túlerő elől, de meg tudott állni bizonyos pillanatokban, és el tudta mondani, hogy az Úr a menedék. Köszönjük Istenünk, hogy a mi hit őseinknek is menedék voltál. Vészterhes időkben megtartottad a te hívő népedet. Urunk, kérünk most is, tarts meg bennünket. Hadd tudjunk hozzád menekülni. Hadd tudjunk benned bízva megállni a mi életünkben. Mindezt Jézus nevében kérjük, aki meghalt értünk, aki biztos zálog a mi számunkra, hogy van már igazi menedékünk. És ebben a világban nincsen maradandó városunk, hanem feléd törekszünk, és a te teljességedbe szeretnénk megérkezni. Kérünk, áldj meg mindannyiunkat, hittel, reménnyel és szeretettel. Jézus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.